Köszöntöm ismét a hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. A második részben a Fed eheti kamat döntéséről, a lassan kifutó harmadik negyedévi gyors jelentési szezon eredményeiről, illetve a feltámadó amerikai tőzsdéről kérdezem. Jó nap! Richardot, a Concord portfólió menedzserét. Szervusz, Ricsi!
Szervusz, Pali!
Arra készültem, hogy egy néhány nappal ezelőtti a Concord blogon megjelent cikke címével indítom ezt a beszélgetést, amely így hangzott: a szakadén szélén táncoló részvénypiac. Ehhez képest ma délelőtt új elemzésed jelent meg a portfólión, amelyben arról írsz, hogy akkor indul majd meg a tőzsderalli Amerikában, ha a Fed meglépi az első kamatcsökkentést, amelynek időpontja viszont még nem ismert. Mivel az elmúlt két napban is, számoljuk hozzá mait is, már szépen emelkedtek az amerikai részvényindexek, lehet, hogy közel van ez a kamatcsökkentési dátum?
A kamatcsökkentési dátum szerintem nem feltétlenül van közel, de az a percepciója és az a hite a piacnak, hogy véget ér a kamatemelési ciklus, viszont nagyon is itt van. A szerda esti Powell sajtótájékoztatót egyértelműen egy zöld jelzésként érzékelte a piac, vételi zöld jelzésként kezelik nagyon-nagyon sokan ezt. Ritkán láthatóan erős fordulat következett be az elmúlt 5 napban az amerikai tőzsdéken. 5. emelkedő nap van, ugye itt most a beszélgetésünk fél órával az amerikai tőzsde nyitás után zajlik, és gyakorlatilag, ahogy látom, ez a hét, ez egy szűk 6%-os S&P 500 plusz, és bő 6%-os Nasdaq 100 pluszt hozott ebben a pillanatban, amit, megmondom őszintén, nagyon-nagyon vissza kellene menni az időbe, hogy ekkora emelkedés lássunk. Van ugye az S&P 100 index, a 100 nem a legnagyobb részvény, mert kicsit elavult azért az alsó 10-15 részvényel ez az index, tehát az S&P 100-ban mind a 100 index emelkedésnek néz ki ezen a héten, 14 részvény 10% fölötti pluszban van. Tehát egy ritka agresszív rally következett be, és ha a múlt heti címét kérdezed ugye a blogposztomnak, a szakadék szélén táncoló piac, erre azt tudnám mondani, hogy táncolt egyet a szakadék szélén a piac, de onnan főnix madárként elementáris erővel támad fel.
Ehhez hozzájárult egyébként az Apple csütörtök esti jelentése is, mert valahogy ott az első értékelések pozitívnak tűntek, aztán a zárás után azért egy mínusz 2-3%-os eredmény volt, illetve részvényárfolyam volt. Most, amikor néztem a nyitáskor, egy mínusz másfél százalék, nem tudom, hogy ebbe a pillanatban hogy áll.
Pontosan ugyanígy, tehát ez a mínusz másfél.
Igen, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát azért nulla közeli. Miközben nem volt ez egy jó eredmény, ugye?
Nem volt egy jó jelentés. Tehát az Apple-nek negyedik negyedéve csökkent például az árbevétele, ami egészen hihetetlen a 2740 milliárd dolláros jelenlegi piaci kapitalizációhoz viszonyítva. Sokkal rosszabb volt, mint mondjuk egy Microsoft, és tök érdekes mellékhatás lehet, hogy nagyon közeledett a két cégnek a tőkepiaci kapitalizációja. Simán lehet, hogy már novemberben azt fogjuk látni, hogy nagyon hosszú idő után nem az Apple lesz a világ legértékesebb vállalata, hanem a Microsoft. Gyakorlatilag én azt tudom elmondani, hogy ami nagyon-nagyon éles változás volt a piacon, egészen múlt hét szerdáig elképesztő büntető üzemmódban volt a gyors jelentési szezon. Hosszú évek, talán 10 éve nem láttunk olyan negatív reakciókat a vártnál elmaradó jelentésekre, és olyan negatív reakciókat a vártnál jobb jelentésekre sem. Tehát aki jót jelentett, az néhány óra alatt visszahullott nullába, nagyon gyakran. Ilyen volt például pont a Microsoft is még a múlt héten, vagy a Meta Platforms, ami szuperszónikus jelentést hozott, és 8%-ot esett a jelentést megelőző napon és a jelentést követő napon együtt. Tehát ilyen büntető üzemmód volt, és ez az Amazon jelentésével megfordult múlt héten csütörtökön a piac zárás után, és azóta tulajdonképpen ilyen széttépett gyors jelentési reakciókat látunk tömkelegével. Elképesztően pozitívan jött ki nagyon-nagyon sok részvény, főleg a kisebbek, ilyen Shopify-ok, de a tegnapi napról megemlíthetném mondjuk a Starbucksot egy 9% fölötti gyors jelentési reakcióval, vagy ha visszamegyünk a mesterséges intelligencia sztorira, akkor a kedd éjszaka jelentő AMD-nek a szerdai 9,7%-os pluszát, tehát egy óriási szentimentbeli fordulat állt be a piacon.
Nem azért volt, bocsánat, hogy közbevágok, mert alulértékeltek voltak ezek a részvények, és mindenki úgy gondolta, hogy hát most már nem kötvénybe érdemes befektetni, hanem alulértékelt részvényekbe?
Tulajdonképpen a részvénypiacon a nyomás nem magától a részvényektől jött, hanem az emelkedő 10 éves hozam volt az a trigger, amit ugye a tavalyi 4,25%-os hozamcsúcs fölé kihúztak idén augusztus végén, szeptember elején, és ez egészen 5%-ig elment ez a 10 éves hozamszint. Jelen pillanatban, a beszélgetésünk pillanatában ez 4,51%, 33 bázispontos csökkenésben van ezen a héten, tehát gyakorlatilag a kötvény piaci oldalról egy óriási enyhülés következett be, amit reagál le masszívan a részvénypiac is. És gyakorlatilag viszont a nagyon gyors és Phoenix modellszerű emelkedésnek az az oka, hogy több paraméterét tekintve túladottá, de tudok olyan indikátort mondani, ami alapján extrém túladottá, mint a Covid mélyponton olyan túladottá vált az amerikai részvénypiac, és ebből a túladottságból jött ez a fajta enyhülés. Tehát tulajdonképpen nem maradt eladó a piacon.
Egyébként közrejátszott ehhez a rallihoz az is, hogy a gyors jelentések jobban alakultak, mint ahogy a szezon kezdetekor, a gyors jelentési szezon kezdetekor a piac várta, mert ott a valami 0,3%-os eredményről beszéltek, tehát gyakorlatilag nulláról. Tehát az volt a hiedelem, vagy a prognózis, hogy nem változik a korábbi az egy évvel ezelőttihez képest. Ehhez képest jobbak lettek a profit számok?
Most megmondom őszintén, az elmúlt néhány napban nem figyeltem, hogy éppen hogy áll ez. Jobbak lettek egy kicsivel mindenképpen.
De nem ez volt ezek szerint nem, akkor a rallinak a háttere.
Nagyon rossz lett a sentiment, tehát túlzottan pessimistává vált mindenki. Van például az American Association of Individual Investors-nek egy heti felmérése. Kilátja pozitívan a következő 6 hónapot, kilátja negatívan. Például a múlt héten már a medvék aránya az 5 hónapos csúcson volt, ez tovább emelkedett ezen a héten, most már a bikák aránya is nagyon-nagyon hosszú időnek a mélypontjára csökkent, tehát rengeteg lett a pesszimista befektető, nagyon kevés maradt az optimista befektető, és ez azt jelenti, itt most ez egy technikai pozicionáltságbeli kérdés, hogy egészen egyszerűen a legrosszabb hírekre sem maradt már eladó a részvénypiacon. Jó hírekre hirtelen pozitívan kezdtek az elmúlt 5-5 és fél napban reagálni a befektetők, a rossz híreket pedig ignorálják. Mondok is egy olyan rossz hírt, ami tök érdekes volt, hogy beleadnának egy rossz szentimentű héten, de ezen a héten vételeket generált. Ez az Nvidia, az egész 2023-as évnek a vezető papírja a mesterséges intelligencia sztori kapcsán. Kedden piacnyitás előtt kijött egy olyan hír, hogy az Nvidia-nak jövőre 5 milliárd dollárral csökkenni fog az árbevétele a kínai, hát tulajdonképpen nevezzük így embargó miatt, tehát hogy bizonyos mesterséges intelligencia csippeket nem szállíthat és nem gyártathat le speciális brandinggel Kínában. Erre beesett a részvényárfolyam 400 dollár alá, ami egy sok hónapos mélypont lett, és onnan már aznap föltámadt 467 dollárig, jelen pillanatban 440 dollár az árfolyam, tehát néhány óra alatt teljesen lerázta ezt a rossz hírt magáról a piacnak az első számú vezető papírja. És ugyanígy az Apple is lerázásban van ezzel a rossz hírrel, tehát az a 1,5% esés erre az eredményre, úgyhogy az előző néhány napban az Apple is emelkedett 6%-ot, az tulajdonképpen egy nem reakciónak tekinthető.
Azt hiszem a Tesla is így volt, amikor 200 dollár alá bement az árfolyam, az annak a következménye volt, ugye, hogy a jelentése az nem volt valami jó, azt hiszem a prognózisok se voltak jók, hiszen van az árháború.
És az árháború lerontotta a marginokat.
Így van,
igen.
És te ottan, ha jól emlékszem, az egyik elemzésedben azt mondtad, hogy ez az árháború emlékeztet a 2001-es
csipárháborúra.
Van csipárháborúra, és aztán hirtelen $200 hirtelen ez is elkezdett emelkedni.
Nagyon köszönöm, Tesla. És nagyon jó, hogy említetted ezt a Teslát, tehát az is egy tipikusan ilyen dolog volt. A BYD kínai versenytárs jó eredményére kapott egy 5%-os, sőt napon belül 5% feletti esést a Tesla, szintén ezen a héten teljesen szembe a piaccal osztották le a részvényeket, és onnan is jött a Phoenix madárszerű feltámadás. Tehát itt is csak inkább beleadás volt. Kicsit olyan sok esetben ez a piac a 400 alatti Nvidia-val, a 200 alatti Tesla-val, még régen egyik kollégám szerette ezt emlegetni, hogy a gyalogság előre ment, és a nehéz tüzérség nem jött mögöttük. Tehát valószínűleg spekulatív beleadások tolták le az árfolyamokat, és amikor nem jött folytató intézményi eladás folytatólagosan, akkor gyakorlatilag hirtelen visszatépés következett be az árfolyamba. Ez volt a tegnapi nap a Teslának a 6% fölötti emelkedésével.
Ezek után adódik a kérdés, hogy pont a mai cikketben feltett történetre, ugye, hogy mikor fog a Fed először kamatot csökkenteni, ez vajon idén bekövetkezik-e, és erre talán némi támpontot adhat ugye a ma megjelent munkaerőpiaci adat, ami azt mutatja, hogy a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak száma most már nagyon lassan emelkedik, tehát a részvénypiac szempontjából ez egy kedvező adat, ugye?
Tulajdonképpen ez a november 3-ai munkaerőpiaci adat egy bikák számára tökéletesen kitenyésztett adat volt. Ugye itt egy nagyon szűk mezsgye az, ami szuper jó tud lenni a részvénypiaci emelkedéshez. Ez az kell, hogy a vártnál egy kicsit rosszabb adat legyen, azaz ne legyen inflációs nyomás, de ne lehessen recessziós veszélyként sem értékelni ezt az adatot vagy adatsort. És pontosan ilyen lett. Kicsivel kevesebb munkahely keletkezett, icipicit nőtt hó per hó alapon a munkabérek emelkedéséből származó nyomás, 1 tized százalékponttal magasabb lett a munkanélküliség, tehát egy tökéletes adat jött erre, de véleményem szerint a Fed nem fog csökkenteni. Tehát a Fed a tavalyi Volcker-féle stratégia, amit ő folyamatosan hangsúlyozott, hogy felemelni a kamatokat, és utána hosszú időn át egy platón fönntartani a kamatszintet, ehhez el kell telnie gyakorlatilag 5-6 olyan fedülésnek, ugye évente 8 ilyen van, amikor fönntartják a kamatszintet ezen az 5-25-5,5% közötti platón. Na most ebből még csak 2 olyan fedülés láttunk, ahol szinten maradt a kamat.
Idén a kamatcsökkentés nem valószínű.
Idén szerintem nagyon nem örülnének a bikák, ha kamatcsökkentés lenne, mert akkor az azt jelenteni, hogy valamilyen eseményre adott válasz lenne a Fed részéről. Szerintem legkorábban a jövő évnek az első negyed év vége, második negyed év elején jöhet ilyen.
És közben az amerikai gazdaság viszont továbbra is viszonylag erős. Hát nem tudom a legújabb prognózisok, hogy alakulnak, de olyan 2,5-3%-os növekedés várható 2023-ban, ami összehasonlítva az európai, az EU-s növekedéssel, hát meglehetősen erőteljes.
Nagyon impresszívek az amerikai számok. Ugye korábban pontosan ez is okozta a gondot a Fednek a munkaerőpiac kapcsán. Mostanra viszont azért egyre több olyan dolgot látunk, ami nem is némi, hanem egy erősebb lassulást vetít elő az amerikaiaknak. Én pont ma olvastam egy olyan írást, hogy miért lehet gond az Apple a teljes kiskereskedelmi szektornak például a karácsonyi szezonra vonatkozóan. Tehát egy dolog látszik, például a luxusban, és az Apple-t is soroljuk ide a Louis Vuitton meg az Hermé társaságába, gyakorlatilag a luxusban látszik az, hogy már nagyon-nagyon nehéz a 2022-es és 2023 első negyedéves értékesítési szinteket fenntartani. Tehát mindenképpen jönni fog szerintem valamiféle lassulás. Az én világképem az ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos, mert rövid távon azt látom, és ezt láttam egy-két hete is, hogy a túladottságból bármikor jöhet egy felpattanás, olyan léptékűre, ami ezen a héten bekövetkezett, nem számítottam. De ez már megjött, tehát ez itt van, ez a ez a felpattanás, és ennek még valószínűleg lesz és kell lennie lábának fölfelé, viszont szerintem a 2024-es évben nagyon sokféle, és ez főleg geopolitikai, amerikai választásokkal kapcsolatos, tehát ilyen politikai eseményekkel kapcsolatos kockázattal kell szembenéznie az Egyesült Államoknak, ami viszont így egy érdekes évet vetít előre.
Jó, de menjünk még ennyire előre. Azért megkérdezem tőled, mint ahogy mindig meg szoktam kérdezni, hogy az S&P 500 évvégi száma az index évvégén hogy alakulhat? 4000, ez a mostani 4300-4400 között, vagy akár elérheti az idei csúcsot, ami azért 4500 fölött is volt?
Ugye 4607 pont volt az idei csúcsa, 4819 pont volt a 22 elejé csúcsa. Őszinte leszek, halvány lila gőzöm sincsen a jelenlegi pillanatban erről. Az optimista szenáriók szerint, tehát ez azért nagyon-nagyon agresszív és erős pattanás, ami ezen a héten bekövetkezett, tehát csak ezen a héten láttunk 240 pontnyi emelkedést. Ha még egyszer emelkedik ennyit a következő akár egy hónapban, akkor már megvan a 2023-as csúcs. Egyetlen egy olyan dolog van, amit viszont nem látok a piacon, és ez hiányzik nekem még, az pedig a vezető réteg. Eddig mindig megvoltak a vezető papírok fölfelé. Most, mintha azok a technológiai cégek, ha egy kicsit nagyobb képet nézünk, és megnézzük a 2023-as csártokat, néhány kivételtől eltekintve nem tudnak annyira erősek lenni, hogy mégis adjak azért egy exakt választ erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy olyan heteket láthatunk, ahol a lemaradó papírokban, a besortolt papírokban vevők jöhetnek, és érkezhet némi további emelkedés, tehát én nem lennék meglepve 4500-600 pontos S&P 500-as évvégi zárástól sem, de a dolog másik oldalán pontosan ezekkel a politikai meg geopolitikai kockázatokkal nézve, akkor sem lennék meglepve, hogyha meg is érinteni a piac mondjuk november végén a 4600 pontot, vagy a fölötti szintre menne, azaz 2023-as csúcsra, de hogyha onnan újra lefelé fordulna nálam, az is benne van.
Igen, csak azért az előbb említettél egy bűvös szót, ugye nagyon sok részvény be van sortolva, ahogy te fogalmaztál. Na most a sortosok, hogyha bajba kerülnek, kénytelen lesznek ugye vásárolni részvényeket, ami megint csak ugye a részvények emelkedéséhez járul hozzá. Ennek ugye klasszikus példája több évvel ezelőtt a Porsche-nél tapasztaltuk, amikor pikpak ugye a világ legértékesebb részvényévé vált. Tehát, hogyha valakinek egy komoly short állománya van bizonyos részvényben, és látja, hogy baj van, és megy fölfelé a részvény, akkor kénytelen valamilyen módon megszabadulni ebből az állományból, mert különben még többet veszi. Tehát ez benne van a pakliba, hogy a shortosok kezdenek el vásárolni.
És ugye a shortosok mellé meg kell említeni a technikai shortokat is, ugye az alulsúlyozott intézményeket, a lemaradókat. Igen. Tehát ez simán benne van még a pakliban, de nekem most tényleg egy olyan hangulatom van itt ezen a november elejé pénteken, hogy komolyan, tehát ha magamat úgy megkérdezem, akkor egy 1998-ban kapott tanács jut az eszembe, amit az egyik kollégám kapott valahol Londonban egy kereskedési vezetőtől, ez következőképpen hangzott, hogy egy trader három dolgot csinálhat, vehet, eladhat, vagy ez a do nothing, hogy nem csinál semmit. Tehát, hogyha megkérdeznél, akkor tulajdonképpen az őszinte válaszom ez a do nothing lenne jelen pillanatban a teljes piaci szintre vonatkozóan. Kivárom a következő egy-két hónapot, és szerintem utána érni fog annyi impulzus, hogy a jövő év elején én már merni fogok valamilyen előrejelzést.
Jó, akkor még egy gyors egymondatos választ. Lehet azért Mikulás ralliról? Elképzelhető, hogy lesz Mikulás ralli?
Nagyon simán hálaadási ralli, Mikulás ralli, ezek nagyon-nagyon simán elképzelhetőek. Igen.
Köszönöm a beszélgetést, jó nap Richardnak, a Concord portfólió menedzserének, további kellemes napot kívánok. A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre, búcsúzik a műsorvezető, szerkesztő Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok minden hallgatóknak, és jó nap Richardnak is. Viszont hallásra!